És itt az életünk dolgaiban vendégem Balatoni József alias Jocó bácsi, történelemtanár, influencer, a Felelős Szülők iskolájának szakértője és előadója. Jelen pillanatban ezeket tudom rólad elmondani. Szia! Nagyon örülök, hogy itt
vagy. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Apropó, az pedig a digitális szülői és tanári felelősség hónapja. A Felelős Szülők iskolája felületein neked is megvan a ehhez fűződő gondolatod és területed.
Igen, igen, abszolút. Ugye most volt a nyitó előadás, 5-én vasárnap, és akkor ugye elindítottuk ezt a hónapot, és rengeteg tematikus írásunk fog megjelenni a Felelős Szülők iskoláján szakértőktől, és közben pedig előadásaink is lesznek. Szigeti Mónika pszichológus, Fegyvernek Gergő, digitális média tudatosság szakértő és pedagógus, tehát Teger volt Krisztián generációkutató, és nekem is volt egy előadásom már ebben a témában, az pedig ugye a közösségi médiának a hatása, és egyáltalán maga az egész influencer lét, és az influencereknek a befolyása az emberekre, a gyerekekre, és a médiában való hitelesség, a közösségi médiában való hitelesség. Tehát nagyon sok oldalról járjuk körbe ezeket a dolgokat, és ugye Fülöpbe a kolléganőmben, aki a pedagógus klubunknak a szakmai vezetője, ő mondta azt, hál' Istennek kielőttem és kihelyettem ezen a nyitó előadáson, vagy nyitó alkalmon, hogy nem leszünk kedvesek. És ennek nagyon örültem ennek a mondatnak, mert hogy ez egy pont egy olyan téma, amiért nagyon sokan nagyon érzékenyen nyúlnak. És azt gondolom, hogy most nem kell kicsit úgy óvatoskodni, tényleg ki kell mondani azokat a dolgokat, ami az emberben benne van. Ki kell mondani azt, hogy mit rontunk el mi pedagógusok, mit rontunk el mi felnőttek, mit rontanak el a szülők, és tök őszintén kell kommunikálni azt, hogy milyen tényleg nagyon durva veszélye vannak ennek, vagy a kapitány Fövény Máté pedig arról fog például beszélni, hogy milyen függőségeket okoz már nagyon kicsi korban ez a történet. Ez egy nagyon átfogó program ez, ami egészen február végéig zajlik. Van a Felelős Szülők iskolájának az oldalán nagyon sok tematikus írás fog megjelenni, és ezek az előadások pedig ingyenesen elérhetőek a Facebookon, csak regisztrálni kell hozzá, és ennyi.
Ugye egy olyan területről beszélünk, ami bizonyos szempontból nemrég jelent meg, tehát hogyha generációkat nézünk, akkor mondjuk két generációt mondanék, amióta ez így felgyorsult, bedurvult, elérhető lett, használható, és talán az elmúlt egy generáció, amelyik már úgy születik, hogy tudja, hogy ezt hogy
ők
kell.
Az első generáció, akik már úgy születtek, hogy végig volt az életükben.
Igen, meg hogy tudja. Tehát konkrétan ez már lemérhető, hogy a kisgyerek tudja, hogyan kell hozzányúlni. Gondolom ebben benne van a másolás is, amit ő lát. De hogy szóval, hogy nekik az életükben ez ott van, ők soha nem éltek enélkül. És ezért aztán ennek a területnek a vizsgálata, meg a hatásai, az szerintem még ma is vannak olyan részei, amikről fogalmunk sincs.
Abszolút. Amit tehát nem ennek lehet azért így... több 10 év kell hozzá, mire ennek a hatását valóban le lehet kutatni, hogy egy gyerekkori, nem tudom, eszközhasználatnak a túlzásba a vitele mit okoz felnőtt korban, mert hiszen mi nem nőttek fel.
Hát meg az is, hogy mi a túlzásba vitel, milyen képességek nem fejlődnek ki többé, átalakulnak-e azok máshová, tehát hogy egy csomóféle fajta szegmense van ennek a dolognak, és én azt képzelem, hogy a szakértőknek is kicsit előre kell szaladni, nem? Hogy hogyan elemezzék az adatokat, a dolgokat, a tapasztalatokat,
hát igen,
a
látottakat. Nagyon új terület.
Úgyhogy nyilvánvaló, és azt képzelem, hogy nagyon fontos, hogy erről folyamatosan szó legyen, és egyelőre igen, valóban tapasztalatokról lehet beszélni. A te területed, az pláne szerteágazó, ráadásul érzelmileg is nagyon rétegelt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, mert ugye olyan dolog ellen mellett kell beszélned, tehát olyan dolgot csinálsz, ami ellen mellett beszélned igen. kell, talán így helyes.
Igen, ez egy ilyen nagyon ambivalens állapot, de egyben meg egy nagyon jó helyzet is, mert hogy én úgy tudok beszélni az influencer létnek a hátrányairól, a hiteltelenségéről, hogy benne vagyok ebben a történetben, tehát látom belülről is ezt a dolgot, meg kívülről is ezt a dolgot.
Meg mondjuk tegyük hozzá, hogy úgy vagy influencer, hogy nem ez a főállásod. Én azt szerintem például azt nagyon díjazom, amikor valakinek van emellett foglalkozása.
Igen, és én azt gondolom, hogy nagyon jó például az, hogy egyre több példát látunk arra, hogy különböző szakmai influencerek jelennek meg, tehát akinek van egy munkája, például egy repülőgép pilóta, vagy asztalos, vagy köműves, és ő kezdett el influencerkedni, és több tízezer, adott esetben több százezer követője lett, ahol ő a saját munkáját, a saját életét mutatja be influencerként. Ezek nagyon-nagyon jó dolgok, tehát hogy így azt is le akarom rántani
van
egy picit.
Van nagyon hasznos része.
Igen, hogy nem minden influencer az, akit annak gondolunk, hogy mindenféle teljesítmény nélkül partikorrázza magát és milliókat keres, hanem van nagyon-nagyon fantasztikus hiteles és szakmailag is hiteles influencerek, meg azért érted, ma már mindenkinek, akinek van közösségi oldal és mondjuk ismert ember, akkor elkezdjük őt influencernek hívni, tehát hogy azért ez sincsen kimondva, hogy kit hívunk influencernek, ugye hát ez
nincs leszabályozva a tevékenység.
Persze, hogy átment egy fejlődés, hogy kezdődött a bloggerrel, aztán lett a vlogger, aztán utána már ugye most már influencernek hívjuk ezt a gyűjtő nevet, aki igazából magyarul, ha nézzük, ez tartalomgyártó, és szerintem az a fontos, hogy abban tudjunk különbséget tenni, hogy maga a tartalom az értékes, vagy nem értékes, és abban is tudjunk különbséget tenni, ami lehet, hogy nekem tök értéktelen, az másnak baromi értékes tartalom, hiszen tudjuk, hogy egy olyan országban élünk, ahova elég egy gyönyörű idézetet, egy gyönyörű képre rátenni, és több tízezer lájkot kap, mert ilyen életbölcsességeket puffogtatunk. Nekem az nem értékes influencerkedés, amikor valaki ilyen életvezetési mondatokat tesz ki. Tehát, hogy nagyon óvatosan kell ezzel menni, és hát mindemellett ezt nekem úgy kell tennem, hogy közben ne bántsak meg senkit, tehát, hogy ne mondjak ki neveket, ami a legnehezebb ebben, hogy ne hozzak fel példákat. A negatívra, a pozitívra természetesen, vagy felhozok példákat. És nagyon érdekes, hogy most már gyerekeket, ha megkérdezted, akkor már nagyon sokan nem is televíziósok, rádiósok akarnak lenni, hanem már influencerek, TikTok sztárok.
Sőt, az ő fogyasztásukban én azt gondolom, hogy maga a televíziós rádió fogyasztása nincs is feltétlen benne. Ennek nagyon
más
örülök,
módon,
ha ezt
tehát, hogy más módon meg rapidan, mert egy rádió műsort meghallgat a podcast.
Megnézi
a TikTokon az adott tehetségkutatónak adott dalát, tehát megnézik, csak tök más platformokon, és ugye az az ő előnyük-e a televízióval szemben, hogy ő döntheti, hogy ezt mikor teszi meg. Jó, hát, hogy most vannak olyan tévék, amire felveszed, de azok nekik már nagyon boomer, hanem az van bennük, hogy ő dönti el, és nagyon érdekes, hogy a tévé, mi mindig azt mondják, hogy a tévé most már fog tűnni, de hogy ezt mondták a rádiózásra és a tévé megjelenésekor, aztán mégis itt ülünk egy rádióban, szóval azt gondolom, hogy ezért nem, csak ennek megváltozik a felhasználása.
Én is ezt képzelem, amire én is kihegyezném az, hogy ugye ő dönt arról, hogy mikor mit, tehát a saját listáját ő állítja össze. Nem feltétlenül ismeri azt, hogy bocs, 9-re haza akarok érni, mert indul a sorozatom. Én pedig imádom ezt az életérzést.
Hát és ez a generációs értelem, amikor mindannyian tudtuk, hogy péntek este 8-kor van a Dallas, és mindenki otthon ült péntek este 8 órakor a Dallaskor, aztán látod vasárnap estére, vagy az, hogy vasárnap délután 4-től 5-ig Walt Disney-né van, és a generációs traumát szakítok fel 1993. decemberével, amikor ugye félbeszakadt a Walt Disney Antal József miniszterelnök a halálában. Persze ez ő bennük már nincsen, tehát nincs bennük az, hogy jó, a péntekenként megnézheted a Dallas, de utána le kell feküdned, és akkor ott van, és akkor nem volt benne reklám, az is nagyon érdekes volt, hogy nincs benne reklám. Ami az ő tartalomfogyasztásukra jellemző, ugyanaz a gyorsaság, mint ahogy az egész közösségi média, tovább nyomja. Ha nem tetszik, hogy a tévét nem tud tovább nyomni, akkor max átkapcsolgatod. Az interneten tovább nyomod. A podcastet kikapcsolod. Tehát, hogy, és nagyon érdekes, hogy fogyasztanak tartalmat. Sőt, én azt gondolom, hogy jóval több tartalmat fogyasztanak, mint adott esetben egy tévénéző. Csak máshogy.
Én pont emiatt, a továbbnyomás miatt gondolom, hogy az viszont egy óriás tévedés, hogy valakit ennyien vagy annyian követnek és megnézik, mert az nem feltétlenül mérhető minden esetben, hogy igen, mennyi másodpercet, tehát, és a másik vele meg az, hogy nagyon...
Most már azért mérik ezek a közösségi oldalak, képzeld az Instagram is.
Tudom, hogy most már van.
Tehát átlagosan hány, vagy mennyi időt töltött a videó megnézésével, és ebből látod, hogyha...
Hát azért ez biztos, hogy egy kemény...
5 perces videóval 1 percet, akkor azért elgondolkodsz rajta, hogy így...
Há, vagy nem, de hogy ez végén. Egy kemény valóság, igen.
Persze. A régi tévés nézettségi adatok is egy nagyjából becsült adat, tehát hogy ott sem tudták pontosan megmondani, én most 3.542.612-en nézték meg, mondjuk a Dálidónak a nem tudom én hányadik részét a 90-es években. Megérted, tökre megváltozott, hát emlékszünk, hogy a Friderikus idejében ilyen 7-8 milliós nézettségek voltak egy-egy adás, nem egy tévécsatorna volt, vagy leginkább, és aztán utána, ahogy változik, ma már mondjuk egy 1 milliós nézettségnek is mindenki tapsol, közben meg felmész a YouTube-ba, és megnéz egy videót, és akár egy nap alatt is összeszedted egy milliós nézettséget. Nagyon érdekes ennek az egésznek a pszichológia.
Az
szoktam ezt példázni, viszont ez nagyon jó példa, hogy keresel egy palacsinta receptet. És akkor mi alapján döntöd el, hogy megtalálsz recept, hogy melyik a legjobb? Ugye az egy mérőszám. Lehet, hogy a legtöbb lájkot kapó recept, az valószínűleg az a legjobb, vagy a legtöbb kommentet kapó. De ha mondjuk azt nézzük, hogy ezt egy félmeztelen hölgy süti a videóban, akkor vajon azért kapott lájkot, mert jó a palacsinta recept, vagy mert a félmeztelen hölgy van benne? Tehát, hogy iszonyatosan nehéz nehéz már eldönteni azt, hogy most akkor mi a valid tartalom. És én tavaly is azt mondom, erről több barátommal van erről vitám, hogy azért a televízió még mindig egy szűrő. Mert az internetre bárki feltölthet bármit, bárki beszélhet bármit, bárkinek lehet műsora már kvázi, azért a tévé, a rádióhoz megszűri, hogy kit enged be, tehát, vagy legalábbis megpróbálja megszűrni.
Látod, hogy ingatom a fejem helyenként.
Vannak de ott nem történhet az meg, hogy én az utcáról bejövök ide hozzátok, és leülök és elkezdek. Akkor én most beszélek 10 percet arról, hogy azért ott van valamiféle szűrő. Az interneten ugye nincsen szűrő, az egy másik kérdés, hogy tudjuk kiszűrni, hogy ki milyen.
Igen, meg hogy hogyan kerül ez a gyerek elé, milyen módon, és aztán ez még mit hoz magával, mert ezt is tudjuk, tehát, hogy minden kattintás generál majd egy következő kattintást.
Igen.
A tartalmaknak nekem az, ami fájdalmas, ugye, amikor még én végeztem, akkor az egy nagyon fontos tétel volt, hogy minden információ, ami elhagyja a szád, az lehetőleg két forrásból ja. is ellenőriz le. Mondjuk ez nyilván leginkább a hírekre vonatkozott. Na, ma már ugye ez megtalálni azt a két forrást, ami hiteles erre, az is egy nehéz feladat, de leginkább engem az foglalkoztat, hogy aki beszél, az miért arról beszél, amiről, honnan szedi az ezzel kapcsolatos információit, állításait, tudásait, és így tovább. Szóval nekem egy ilyen nagyon nagy zaj ez az egész internetes világ, és akkor most ilyenkor mindig azt szoktam érezni, hogy biztos én vagyok az, aki ilyen nagyon, nagyon retróból, meg mamából
nem,
beszél.
Nem, óriásan egy zaj van, de közben meg például én is, hogyha mondjuk interjút adok, műsort veszünk fel, vagy akár a saját podcastünket forgatjuk, én rengeteget készülök. Tehát utána nézek statisztikát. Én csak olyan dolgot mondok, amit tényleg legalább 2-3 helyről, mert ezt meg a történészi énem
azt
hozza belőlem.
Hogy, tanár vagy.
Tehát a tanári meg a történészi énem hozza magával azt, hogy hiteles információkkal dolgozunk. Igen, és ez meg nagyon nehéz, amikor, amikor tényleg ugyanarra az információ kap többféle verziót. És ebben értem azt, hogy ingatod a fejedet, mert elég a három nagy tévécsatorna híradóját meghallgatni, és olyan sztorit háromféleképpen fogod látni. Szóval az is egy érdekes kérdés, hogy ez merre megy el. Nagyon nehéz, ezt mi mindig tanuljuk, és ez a rossz ebben, vagy az a fura ebben, hogy ugye azoknak az embereknek kéne megtanítani a digitális eszközök használatát, akik nem születtek ebbe bele, azoknak, akik beleszülettek.
Igen.
És hogy mi nem tudjuk ezt, mert a mi életünk is egy ilyen nagyon furcsa kettősség, mert nekünk volt az életünknek egy X része, amikor egyáltalán nem volt internet, nem volt közösségi média, hát én úgy nőttem fel, hogy a gyerekkoromban az utcánkban volt egy darab vezetékes telefon összesen. Aztán jöttek a mobiltelefonok, a bekötött vezetékes
igen,
telefonok.
Igen, egyébként a mi életünkben valami elképesztő információstráda lett ahhoz
nagyon
képest.
Nagyon durva változás, ami... az, az elmúlt 30-40 évet nézve.
Tehát, hogy onnan indultunk, hogy nincs házi telefon.
Igen, nincs házi telefon, telefonfülke van, aztán lett már egy, aztán bekötötték a telefon, bevezették hozzánk is a telefonpapkesze 96-ba, nem 98-ba. És aztán utána lettek a mobiltelefonok, aztán lettek ugye a magyar közösségi oldalak, ugye az IVIV, ugye még emlékszünk rá, ami ugyanaz volt, mint a Facebook, csak nem tudott világhódító útjára indulni. És aztán most, ha megnézzük, hát 2010-11 óta viszont mindannyiunk értének a része ezek a közösségi média. Aztán jött ennek a fényképes verzió, szóval ez nagyon-nagyon gyorsan változik, és nekik ez meg már természetes, ami nekünk meg még nem. És nézd meg, hogy a felnőttek sem tudják használni ezeket a közösségi platformokat jól.
Hát sőt, most már az van, hogy ők tud mennek tovább. Tehát ahol megjelenik az ő szüleinek a generáció, akkor ők mennek tovább, és én úgy
igen.
tudom, kérlek szépen, hogy már a TikTok is kezd egy olyan...
Kezd.
És akkor most már jön a Bíril, meg ott van a Paparazzo, azt hiszem,
igen,
ami
igen,
még
igen.
nincs itt
igen.
Magyarországon, de
igen,
hát gondolom, ez mire ennek az interjúnak vége itt lesz.
Tehát lehet, hogy itt lesz, megérted, tehát közben tök érthető, tehát hogy én, ugyan nekem a Facebookon van a karrierem nagyjából. De már ugye Instagramon is nagyon erősen jelen vagyok, és már mindig mondogatják, hogy de miért nem vagyok TikTokon, és mondtam, hogy amire én a TikTokra felkerülök, már 83 másik platform fog. De hát nem is feltétlenül kell, én azt gondolom, mert megvan, hogy hol, melyik korosztályhoz szólsz, ezért kell, hogy az ember több platformon legyen, mondjuk influencerként, hogy éppen kihez szólsz. De igen, de ha most belegondolsz, érted, a gyerekek mindig menekültek azokból a bulikból, ahol a szüleik táncoltak, és akartak saját bulit, ugyanezt történik, tehát én azt gondolom, hogy azért Gondolom a nagyszülőim is menekültek a különböző alternatív zenekarok koncertjeitől, amit mondjuk apámik hallgattak. Tehát, hogy azért, hogy itt ez van, csak ez most nagyon gyorsan történik, és akkor így, és közben igen, elkezdik ellepni a, most már az idősebb korosztály, mondjuk az Instagramot, aztán a TikTokot, és akkor onnan ki fognak kopni a fiatalok. De ez meg egy természetes folyamat, szóval ez szerintem sose fog megállni.
Mennek tovább, így van. Na, mi is zenélünk, és aztán utána innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégem már Balatoni Józseffel, vagyis Jocó bácsi, történelem tanár, influencerrel. Maradjatok ti is, mert zene után jövünk.